Szombatnapi Isten tiszteletünk alkalmából én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és minden kedves jelenlévőt. Mai alkalommal egy hosszabb igeszakaszt választottam alapigéül. Jól ismert igeszakasz ez, az Efézusbeliekhez írt levél 6. fejezetéből, az úgynevezett lelki fegyverzetről szóló igeszakasz. Tehát nyissuk meg az Efézusbeliekhez írt levélnél a Bibliánkat, és a 6. fejezetből olvasom a 11. verstől az igét. Ez a 231. oldal a szokásos tördelésben. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Isten minden fegyverét, hogy ellentárhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felövezvén az igazságnak mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Én értem is, hogy adassék nékem szószámnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. Hát Pál apostol korában és az ő szolgálatának helyszínein nem volt nehéz elképzelni egy római katonát teljes fegyverzetben. Ugye később Pál naponként láthatott ilyen katonát, amikor Rómában volt, és házi őrizetben, majd börtönben volt. De hát egyébként nem csak ő, hanem ugye mivel Júdea is római tartomány volt már egy jó ideje, ezért római katonák látványa az elég gyakori volt. Tehát nem nagyon kellett magyarázni az embereknek, hogy hogy néz ki egy római katona teljes fegyverzetben. Manapság, ugye itt hálát adhatunk az Istennek, hogy béke van ma Magyarországon, de ugye egy szomszédországban éppen háború dúl, és még egyedül a Jóisten a megmondható, hogy a Földnek most hány pontján dúlnak még különböző fegyveres konfliktusok. Tehát manapság már azért a tömegkommunikáció révén, akár hang, akár képanyagban, interneten is minden közel jött, tehát ma sem nehéz elképzelnünk egy katonát ugye teljes fegyverzetben. Bár a fegyverzetek különböznek, de Pál ezt a hasonlatot használja fel arra, hogy a keresztény embernek akkor mennyivel inkább szükséges minden pillanatban lelki fegyverzetben lennie, azokat a lelki fegyvereket használni. A hasonlat tartalma egyértelmű, hiszen gondoljunk egy katonára. Mit gondolnánk egy katonáról, aki ütközetbe megy, és otthon felejtette a fegyveré egy részét, vagy akár csak egyet ezek közül? Tehát bizonyára minimum azt mondanánk, hogy felelőtlen, és a saját életét, de azért azon túl a társai életét is kockáztatja ezzel. Ugye hát ezt elképzelhetetlen, igaz? Elég nehezen tudjuk elképzelni, hogy ilyesmi történhet. Egyébként ez, hogyha ilyen megtörténik mégis, akár teljes ütközetek kimenetelét is befolyásolhatja. Csak egy modern példát említenék, nem kell megijedni, nem megyünk bele a hadászatnak a taglalásába, meg a harcászat taglalásába sem, mert nem hiszem, hogy én volnék arra a legavatottabb. Ugye a II. Világháborúban volt egy olyan hadművelet, amit arra terveztek a szövetségesek, név szerint egyébként Montgomery, hogy lerövidítik a háború hátralévő időszakát, hamar hídfőállásokat foglalnak a Rajnán, és ugye hát az rövid úton eljutnak Berlinig. meglehetősen kockázatos hadművelet volt, de a mi szempontunkból csak annyit említenék, hogy ott megtörtént az, hogy a fegyverek egy része, amire szüksége lett volna az ejtőernyőseknek, nem ért oda. Azért nem ért oda, mert ugye vitorlázó gépeken szállították, az nem úgy ért földet, ahogy földet kellett volna érnie, és ezek a fegyverek, ezek tönkrementek. Amúgy is ennek a vállalkozásnak a sikerre az esélye az elég csekély lett volna, de így ez a csekély esély az gyakorlatilag lenullázódott. Tehát ez csak egy ilyen modern példa, hogy mivel jár az, ha a fegyverek egy részét, ha nem is otthon felejtik, de nem érkeznek meg. Na most a hasonlatnak a lényege azonban abban van, hogy mi is háborúban vagyunk. Ugyanez a háború, ez nem külső háború, tehát nem valamely ország támadta meg Magyarországot jelen pillanatban legalábbis, hanem egy olyan háború, amit a Biblia nagy küzdelemnek nevez, és ennek a háborúnak a, hogy is mondjam, történelmi léptéke az Jelenések könyve 12. fejezetében szerepel leginkább így összefoglaló jelleggel. Egyébként bizonyos szempontból nézve a Bibliának az egésze erről a nagy küzdelemről szól, hiszen mi is ez a nagy küzdelem, mindannyian tudjuk, hogy amióta a bűn bejött a világegyetembe, tehát Sátán bukása és az angyalok egyharmadának eleste révén, azóta az Isten és Sátán és démonai, az Isten és angyalai, Sátán és démonai, és az őket követők mind részei ennek a nagy küzdelemnek. Ez egy olyan háború, amelyből nem vonulhat ki senki. Még aki jelenleg nem foglal állást se az Isten mellett, se az Isten ellen, ott is az a helyzet, noha lehet, hogy ő ezt nem tudja, hogy minden döntésével valamelyik fél mellé odaállt. De ahogy haladunk az idők vége felé, ugye ez egyre nyilvánvalóbb lesz ez a döntés, hogy ki áll az Isten oldalára, és ki áll az Isten ellenségének az oldalára. Tehát egy ilyen nagy küzdelemben vagyunk, és ez a 11. verstől olvasott ige szakasz ennek a nagy küzdelemnek az egyéni oldalát mutatja be. Az első kérdés rögtön az, hogy miért is kell nekünk felöltözni ehhez a nagy küzdelemhez az Isten összes fegyverét. Hát erre kétféle választ is adhatunk, és a két válasz az kiegészíti egymást majd. A 12. vers azt mondja Pál apostol, hogy azért van erre szükségünk, mert nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, tehát ama bizonyos lázadó angyal fejedelem, Sátán és az ő általa elhitetett Isten angyalainak egyharmada ellen van tusakodásunk, nem pusztán vér és test ellen. Mi a vér és test? A Bibliában több helyütt is előfordul ez a kifejezés, hát vagy így van írva a magyar fordításban, hogy vér és test, vagy úgy, hogy test és vér, tehát ez lényegében ugyanazt jelenti. Előfordul a Korintusi első levél 15. fejezet 50. versében, ahol is azt mondja a Pál apostol, hogy test és vér nem örökölheti az Isten országát, és ha netán félreértenénk, és mondjuk nem feltétlenül vagyunk a görög nyelv tudósai, vagy nem áll rendelkezésünkre szótár, hogy megnézzük, hogy mi a magyar fordítás mögött álló görög kifejezés, akkor is ugye Pál egyértelművé teszte ezt az igeversben, hiszen azt mondja, hogy romlandóság az nem örökölheti az Isten országát, ugye romlandóság az nem mehet be oda, ahol romolhatatlanság lesz, és ugye később el is mondja, hogy amikor feltámadnak az igazak az első feltámadáskor, akkor ugye a halottak, akik az istenéi voltak, Krisztusban haltak meg, azok romolhatatlanságban támadnak föl, az élő igazak pedig elváltoznak. Ami ugye azt jelenti, hát mi bennünk a romlandó. Akkor, amikor már mi teljes döntésünkkel döntöttünk az Isten mellett, akkor mi az, ami romlandó marad bennünk? Mi az, aminek át kell változnia? Amit el kell, hogy változtasson az Isten, hogy alkalmassá tegyen minket az örök országokra? Azaz, mert az emberi természetünk az mindvégig velünk marad, és az nem javul meg semennyit se. Ez az, ami mindvégig ellenkezik az Isten akaratával, ahogy Pál mondja a Róma beliekhez írt levélben, nem engedelmeskedik az Isten akaratának, mivel hogy nem is teheti. Ugye elég kategorikus kijelentés. Tehát itt a test és vér ebben az igeversben erre a romlandó emberi természetre, ugye hát egyedül Jézus volt az, akinél ez úgy maradt, bűnre hajló természetként, mert egyszer se fogant meg benne a bűn. Mindannyiunkban ez már romlottabb állapotban van, mert vannak bűnös szokásaink, ennek meg másnak a nyomában is homályos gondolkodásunk, és ugye megvan az az örökségünk, ami megvolt Jézusnak is, a bűnre hajló természet, ami ugye harmad-negyed ízig lehat a Biblia szerint. Na most itt fordul elő például ez a test és vér kifejezés, ami jelenti tehát a romlott emberi természetet. Azt mondja Pál, hogy nem pusztán ez ellen van tusakodásunk. A Galata 1.16-ban ez olyan szövegkörnyezetben fordul elő, hogy azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ez most elő is jött a szombatiskolán, amikor beszéltünk róla, valaki meg is jegyezte, hogy ugye Pál nem ment rögtön tanácskozni az apostolokkal, hanem ő közvetlenül Krisztustól vette az ő megbízatását. Később persze elment az apostolokhoz, és ugye beszélt velük. Itt ugye azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel, ez gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy azonnal nem tanácskozott emberekkel, tehát ilyen értelemben ez jelentheti az embert is, mint olyat. És a zsidókhoz írt levél második fejezet 14. versében pedig az van, hogy Krisztus is hasonlatos képen részese lett azoknak, akik ugye testből és vérből valók, mert hogy így tudja igazán megszabadítani őket, így tud a példaképük lenni, és így tud még inkább a bizalmukba férkőzni, hogy ő is ugyanabban a természetben jött a világra, mint mi, és ebben a természetben győzni tudott a bűn fölött. Tehát ez a test és vér, ez legáltalánosabban, leggyakrabban a bűnre hajló, sőt megromlott emberi természetre utal. Csak egy zárójeles megjegyzés, hogy érdekes, az angolban van egy ilyen kifejezés, hogy flesh and blood, és ez jelenti az angolban a megromlott természetet is. Tehát ez csak ilyen zárójeles kifejezés. Most ezt nyilván, aki esetleg nyelvész, az lehet, hogy utána tud nézni, én nem néztem most utána, hogy ez honnan ment át az angolba. Ugye az angolba is mentek át különböző nyelvekből szavak, vagy hogy kerültek be azokban a nyelvekben, ahol ezek benne vannak. De érdekes, hogy például mai modern nyelvben is megvan egy ilyen kifejezés, egy test és vér, és ez jelenti az emberi természetet is. Tehát azt mondja itt a Biblia, hogy nem pusztán az emberi természettel van nekünk tusakodásunk, nem is pusztán emberekkel, akik nem Krisztus oldalán állnak, mert bár ez a tusakodás is gyakorlatilag reménytelen volna Isten kegyelme nélkül győzelemre lehessen vinni, hanem ennél még sokkal nehezebb a helyzet, mert azt mondja, hogy ama bizonyos lázadó, a hazugság atya és az általa elhitetett angyalok egyharmada ellen van tusakodásunk, még pontosabban szólva, sátán és démonai megromlott természetünkön keresztül ható kísértéseivel küzdünk nagyon sokat az életünk folyamán. És azt mondja itt Pál, hogy ezért van szükség az Istentől kapott fegyverekre, Isten fegyvereire, mert ebben a küzdelemben az emberi fegyverek, most nem csak katonai fegyverekre, hanem emberi ravasságra, gondolkodásra, logikai érvelésre is gondolhatok, teljesen hatástalanok. Ugye ez az egyik oka annak, hogy föl kell öltözni az Isten minden fegyverét ebben a lelki harcban, abban a harcban, amely minden emberért folyik, örök életre vagy kárhozatra. Mert ennek a harcnak ez a célja. Egy lokális háborúnak, talán még a háborút elindítók se biztos, hogy tudják az orosz-ukrán háború esetén, hogy mi a célja. Isten ugye mindent lát, de ennek a harcnak, amiben mindannyian vagyunk, sokkal messzebb ható céljai és következményei vannak. Ezért mennyivel inkább kell érnünk az Isten által javasolt fegyverekkel, mint a katonának az ő fegyvereivel. A másik ok az a 11. és 13. vers kapcsolatában van. Itt mind a kétszer szerepel az, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét. 13. versben ez így hangzik, hogy annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét. És miért is? Hát, hogy megállhassunk abba bizonyos ördögnek minden ravasságával szemben. Itt a ravasság helyén álló szó az tulajdonképpen jelent mindenfélét, ami beletartozik a hazugságba is, annak mindenféle árnyalatát is, tehát ez egy elég összetett jelentőségű szó. De a 13. versben ott érdekes módon ezt olvasok utána, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Na most, ugye ama gonosz nap, vagy ama nap, az mire utal a Szentírásban? Mert ez egy ilyen foglalt kifejezés. Ugye Krisztus második eljövetel előtti utolsó napokra, és valóban ilyenkor értjük is a 11-13. Vers kapcsolatát, hogy az ördög, aki tudja, hogy kevés ideje van, nyilván hatványozottan küzd ekkor minden egyes emberért, hogy elejtse. Mert ahogy az Istennek minden egyes emberre külön-külön van üdvösség terve, és egyedül az emberen fog múlni végső soron, hogy beleáll-e ebbe az üdvösség tervbe, vagy pedig megakadályozza az Istennek ezt a tervét a saját irányában, azonképpen az ördögnek is minden emberre nézve van elejtési terve. Tehát, és ezek ellen ilyen ravasság, ilyen hazugság ellen, amit valaki 6000 éve gyakorol, és azon magasabb rendű, bár eltorzult gondolkodás ellen, ami az angyaloknak a gondolkodása, egyszerűen emberi talentumokkal, emberi fegyverekkel tehetetlenek vagyunk, és azt mondja, hogy ezeket a fegyvereket ma kell használnunk arra, hogy kivédjük az ördög elejtésünkre szőtt terveit, de ráadásul, ami fegyvereket megtanulunk használni ma, az nagyon jól fog jönni akkor, amikor Krisztus eljövetele előtt már valójában nem lesz időnk ugye a hét csapás alatt megváltozni, sőt ugye az advent népről tudjuk a 10 szűz példázatában, hogy a kegyelem idő az advent nép esetén hamarabb lejár, mint a világ többi része esetén, de előbb-utóbb ugye lejár mindenkinek, és akkor már nincs remény a változásra, akkor már csak őrizni lehet azt, amit az Isten az emberre együtt munkálkodva kimunkált az emberben. Tehát nem akkor kell megtanulnunk ezeknek a fegyvereknek a használatát, hanem ma. Ma a még viszonylag békésebb időben. Tudjuk, hogy mindenkinek vannak próbái, de a Biblia alapján is tudjuk, hogy ezek ma még békés idők, ahhoz képest, ami előttünk áll. Tehát ez a másik oka annak, hogy egy olyan időszakba kell majd megállnunk, amely soha nem volt a történelem folyamán, pedig az emberi történelemben elég sok szörnyű időszak volt. Ugye nyilván itt is ezen fegyverek használatát most kell elsajátítani. Most egy kicsit ugrunk, és a fegyverekre rátérek azután, de érdekes, hogyha végigolvassuk ezt a szakaszt, akkor azt látjuk, hogy Pál apostol az imádságot nem sorolja a lelki fegyverzetek közé, viszont ugye a 18. verstől kezdve rátér az imádságnak a fontosságára. Vajon miért? Ugye már ott is sejthetjük, abból is sejthetjük ezt, hogy azt mondja az apostol, hogy vegyük fel az Isten minden fegyverét. Tehát ezek Istennek a fegyverei, és ezeket mi nem tudjuk emberileg jól használni. Tehát most gondoljuk meg, ha van egy iskola, ahol helyesen tanítják az Isten igéjét, akkor, és oda valaki beiratkozik, elvégzi, akkor sok mindent fog tudni a Bibliából? Persze, igen. Tehát bátorítanék én mindenkit arra, hogyha talál én iskolát, akkor akár hivatalosan, akár csak a könyvekből, előadásokból épüljön abból. Na de, a konkrét helyzetben, amikor te most négy szem közt vagy egy emberrel, csak ki az, aki meg tudja neked jelenteni, hogy abból a sok mindenből mi az, ami nála majd eredményez elmozdulást az Isten irányába, és mi az, ami éppenséggel visszahúzódást fog eredményezni, egy lezárást. Ki tudja ezt neked megjelenteni? Azt meg fogod találni a tananyagban? Nem. Hát akármilyen lelkiismeretes a tananyag, nem találod meg benne. Mert nem egy bő 1000 oldal volna a Biblia, nem, sok milliárd oldal, ha minden le lenne írva, és akkor pont az veszne el, amire az Isten el szeretne vezetni, hogy megtanuljak folyamatosan rátámaszkodni. Mert azt mondja, hogy ezeket a fegyvereket az Isten ugyan adja nekünk, ha kérjük, és mi ezeket használhatjuk. De jól használni, csak akkor tudom, hogyha az Isten lelke velem van. Mert egyébként négy szem közti beszélgetésben, és hathatok a beszélgető társamra a legjobb szándékkal, nem rossz szándékkal, a legjobb szándékkal úgy, hogy százas szöggel a fejébe vertem az igazságot. Vagy úgy, hogy elmondtam két mondatot, és azonnal lezárt. Csak azért mondom, mert az utóbbit például személyesen is tapasztaltam. Lehet, hogy az előbbit is, csak nem biztos, hogy észrevettem. Tehát viszont, ha a Szentlélekkel élő kapcsolatban vagy, akkor tud neked súgni, tud ikletni, hogy ezt ne, hanem inkább azt. Tehát ugye ő tudja megcselekedni bennünk azt, hogy aranyalmát tudjunk adni ez is tányéron. És azt, hogy az Isten lelke velünk legyen, azt ugye mi úgy tudjuk elnyerni, ha elveszítettük, mondjuk bűn miatt, vagy bármi egyéb miatt, tehát leginkább ugye a bűn miatt tudom elveszíteni, akkor, hogy kérem, hogy legyen újra velem. Az imádság tudnélik micsoda? Jó esetben, rossz esetben nem. Jó esetben mi az imádság? Mi volna annak a célja? Kapcsolat az Isten és az ember között. Ugye? Tehát, hogy a mindenhatóval lépjek kapcsolatba. És amikor az ő lelkülete tölt el engem, amikor a Szentlélek vezérel engem, akkor ezeket a fegyvereket, ha ráfigyelek a Szentlélek késztetéseiről, jól fogom tudni használni. Azonban ne féljünk a mindennapi dolgainkat is odavinni az Isten elé. Egyébként ő mindenbe tanácsol, a legkisebb dolgokba is. Csak egy nagyon pici példát mondva, hogy mennyire, direkt azért pici, hogy megmutassam, hogy mennyire mindenben szeretne tanácsolni minket a Szentlélek. Érettségi jegyző voltam már sokszor, és ugye az érettségi jegyzőségnek az a könnyebb dolga, amikor az iskola tanulóit vesszük fel a érettségire, hát mert őket bármikor el tudjuk érni, ha látom, hogy hú, az ott nem jó, amit beírt, akkor bármikor szólok az osztályfőnöknek, hogy na, küld ide a Jóskát vagy az Editet, és akkor helyesbítsük azokat a dolgokat. De ugye külsősöknél, akik kívülről jönnek az iskolába, kicsit nehezebb ez, mert megadja az elérhetőségeket, tehát vagy felveszi a telefont, vagy nem, tehát sokkal több utána járással jár. És egyszer kerestem valakit, aki így kívülről jött érettségizni az iskolába, és de közben volt egy csomó elvégzendő dolgom is, ezért átmentem a titkárságra, és közben ott szólt nekem a Szentlélek ilyen halkan, csendesen, ahogy szokott, hogy hát ő az, akit te keresel. És valóban ott ült egy lány, aki jelentkezett érettségire, de hát én ennek nem... Én ezt ugye hallottam, ugye, hogy mi volt a mondat, a késztetés, de ugye nekem dolgom volt, hát én azért mentem ki az irodába, hogy átmenjek a titkárságra, mert valamit el akartam intézni. És amikor elintéztem, úgy megkérdeztem már az iskola titkárunktól, te figyelj már, XY-t nem láttad? És erre mondja nekem, hogy miért te nem láttad ott kint? Ott ül kint. És amikor kijöttem, már nem volt ott. Tehát ugye az Isten a legapróbb dolgba, hát ugye ez nem egy nagy kaliberű dolog, amin most életek múlnak. Hát mit tudom én, egy fél óra telefonás, meg egyéb próbálkozás után megtaláltam. De a legapróbb dolgba is szeretne a segítségünkre jönni. Tehát az élet legapróbb dolgaiban is semmivel nem tudjuk elfárasztani, tehát vigyük azt mind imádságban az Isten elé. És ezt a szakaszról majd beszélhetünk délután, meg majd mondok is ezzel kapcsolatban, valaki marad így személyes tapasztalatokat, de most leginkább csak arra szeretném felhívni a figyelmet az imádsággal kapcsolatban, hogy emlékeztek a kisöpört ház példázatára Lukács evangéliumában. Ott ugye arról van szó, hogy van egy erős fegyveres, aki amíg uralma alatt tartja az embert, ugye ez Sátán, addig az ember úgy érzékeli, hogy békessége van. Ki az, aki úgy élte le Isten nélküli életének éveit, évtizedeit, hogy állandóan azon aggódott, hogy mi lesz vele, meg mi lesz a jövője, és minden pillanatát kitöltötte az aggódás. Hát azért nem így éltünk, mert ha így éltünk volna, akkor alig, ha nem, már régen meghaltunk volna, mire az Isten megtalálna minket. Tehát ugye tényleg a mi életünkben is, aki Istentől távol élt évtizedeket, mint én is, Érzékeltem azt, hogy nem úgy teltek azért nekem a mindennapjaim, minden pillanatom, nem úgy telt, hogy állandó aggódásban voltam, hanem egyfajta békességem volt. De hát ez a széles ösvénynek a békessége, ami a végén tudjuk, hogy hova vezet, csak akkor nekem erről fogalmam se volt. És amikor viszont rájön az erősebb fegyveres, az erős fegyveresre, akkor elveszi mindenét, amilyen van, és akkor felékesíti a mi belső házunkat, megváltoztatja a mi gondolkodásmódunkat, megváltoztatja a célunkat, akaratunkat, és aztán az életünk folyamán, ha engedjük ezt a munkát, és együttműködünk vele, akkor fokozatosan, folyamatosan átformál Krisztus képmására minket, de ha eltávozik tőlünk a Szentlélek, aki által mi kapcsolatban tudunk lenni Jézus Krisztussal, akkor olyan lesz ez a ház, hogy üres lesz. Fel van ékesítve, de üres lesz. És akkor mi történik? Mit mond a példázat? Hát visszaköltözik az a valaki, de még magához vesz még annyi embert, hát embert, démont, és annak az embernek még rosszabb lesz az állapota, még az előzőnél is. De ez nem csak úgy játszódik le, hogy a végső állapota lesz még rosszabb, hanem úgy is, hogyha én per pillanat nem állok a Szentlélek vezetése alatt, akkor gyakorlatilag ez a ház nem fog sokáig üresen maradni, hanem birtokba veszi azt, sátán és démonai birtokba veszik azt. Tehát lehet, hogy nem fog rögtön föltűnni, de akkortól kezdve engem nem az Isten vezet. Egyébként miért nehéz az, hogy föltűnjön valakinek ez, akinek tudása van? Már Istenről való tudása van. Mert a tudása elmúlik abba a pillanatban, hogy sátán veszi át a vezetést? Nem. És sokszor megtéveszt minket az, hogy mi tudunk dolgokat, de nem érzékeljük, hogy a lelkület az már nem az Istentől jövő lelkület. És akkor sokszor a tudás az a visszájára is tud fordulni. Tehát valóságban ez a példázat arra tanítana minket, hogyha ezt a veszélyt el akarjuk hárítani, akkor nekünk az életünkben a legfontosabb, ami kellene, hogy legyen, hogy a Szentlélek révén állandó kapcsolatban legyünk Krisztussal. És ezeket a lelki fegyvereket is akkor fogom tudni jól használni. Farizeusok sok mindent, farizeusok írástudók sok mindent tudtak az írásból. Hát azért igen. 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 És jól használták? Ugye nem éppen. Nem éppen. Amikor Jézushoz elküldtek embereket, hogy valamit kapjanak ki az ő szájából, vagy ha olyan történik, akkor hozhatják fogva is, akkor visszajöttek üres kézzel, és mit mondtak? Igen, soha nem szólt úgy ember, mint ez az ember. Pedig hát azért mentek oda, hogy valamit kikapjanak az ő szájából, amivel majd aztán bevádolhatják és elítélhetik, mint a zsidók előtt, mint a rómaiak előtt. És miért tudott ez az ember úgy szólani, és miért nem tudtak a farizeusok úgy szólani? A lelkület volt teljesen más. Ugye az egyiket a Szentlélek uralta és vezette minden pillanatban, hát a másikat meg más lelkület vezette. Hiszen maga Krisztus is megmondta nekik, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, és annak a dolgait cselekszitek. És ez nem azt jelenti, hogy nem volt tudásuk. Volt. Rosszul használták. Tehát a most következő lelki fegyverzet használatához az szükséges, hogy a Szentlélek befolyás alatt álljak, és a Szentlélek tudja megmutatni nekem, hogy tudom ezeket a fegyvereket jól használni. De szükségem lesz, már most nem lesz, van ebben a háborúban, amelyben a nagy küzdelemben, amelyben állunk. Azt mondja, hogy álljatok hát elő, 14. vers, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felövezvén az igazságnak mellvasába. Itt a fordítás is érzékelteti, hogy két igazságról van szó. Nem ugyanúgy fordítja, az egyikre azt mondja, hogy igaz lelkűség, a másikra azt mondja, hogy igazság. Csak hát a magyarban ugye szegény fordító nehéz helyzetben van, mert a magyarban alapvetően az igazságra nincs két külön szó, azt legfeljebb körül tudom írni. Viszont a görögben van. Amikor az első igazság van, amit igaz lelkűséggel fordít, álljatok hát elő körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel. Ott az aléteia szó szerepel, ami az Istennek a, hogy úgy fogalmazzam, az elméleti igazságát jelenti. Tehát a derekunkat az kell, hogy mint egy védelemül körülövezze az Isten elméleti igazsága. Hol van az leírva nekünk? Mindannyian tudjuk, a Bibliában. Na most ez mindennek az alapja. Hogyan fog ez működni az életünkben? Hogyan tudjuk körülövezni magunkat a Biblia igazságaival? Hogyan tudjuk körülövezni magunkat? Hát először is nagyon fontos dolog az, hogy a Bibliát mindenki olvassa a maga számára is. Tehát nagyon fontos dolog ez, hogy mindenki tanulmányozza a Biblia igazságait saját maga. Ne csak úgy ismerjen meg a Biblia igazságait, hogy valaki másnak a tolmácsolásában. Mert az kevés lesz. Akkor olyan leszek, akit mindenféle hamis tanítás, amikor hall egy hamisságot, akkor éppen elmozdulok abba az irányba, mert az is olyan szépen hangzik. Amikor hallok egy másik hamisságot, akkor abba az irányba fogok elmozdulni, mert az is olyan szépen hangzik. Tehát nem azt mondom én, hogy nem hallgatjuk meg, amit mond egy tanító. Hiszen Pál se ezt mondta, amikor elismerte a bére a belieknek a hozzáállását. Meghallgatták, hogy mit mond Pál. Csak utána hogy jártak el? Ellenőrizték bizonyám, naponként tanulmányozták az írásokat, hogy úgy vannak azok. Hát egészen mai napig bizonnyal kijelenthetjük, hogy Pál apostol a kereszténység legnagyobb ige hirdetője volt. De szerintem nem sokat fogok tévedni, ha azt mondom, hogy mire lezárul az emberi történelem, akkor is elmondható lesz ugyanez. És mégis a bérelbeliek azt mondták, hogy azért utána járunk mi magunk is. Meggyőződünk mi magunk is. Pedig akkoriban ez nehezebb volt. Nem olyan volt a helyzet, mint most, hogy akár többféle fordítású Bibliát, többféle nyelven, akár az eredeti nyelveken is leemelhetek a könyvespolcról, akár a sajátunkról, akár a boltból. Tehát manapság ez sokkal könnyebb. Jussunk saját meggyőződése, ne pusztán elfogadjuk azt, amit más mond. Nagyon fontos, hogy meghalljuk, de vizsgáljuk meg, és saját meggyőződése is jussunk. Ugyanis Jézus mire figyelmeztet minket leginkább az idők végén? Így van, hogy el ne hitessenek titeket, hogy tényleg olyan dolgok jönnek, amilyenek nem voltak ebbe a történetben, járványoktól kezdve háborúkon át, éhínségeken keresztül, természeti katasztrófákon át, sok minden, és ráadásul mindez olyan összetettségben és olyan erővel, amilyen ebben a szörnyű emberi történetben nem volt, de mégis az első dolog, amire Krisztus felhívja a tanítványok figyelmét, hogy vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. És ennek egyedül ez az ellenszere. Különben olyan leszek, hogy a tanítás különféle szelei ide-oda fújnak majd. Tehát meghallgatni, amit mondanak, de utána járni, és saját személyes meggyőződésre jutni. Ez jelenti azt, hogy ez az, ami valójában egy ilyen övet jelent majd a derekam körül. Na de ezzel nem elégszik meg az apostol, hanem azt mondja, hogy övezzük fel a mellkasunkat az igazságnak a páncéljába, vagy mellvasába. Tehát ugye az itt feljebb van, ugye ez ráépül arra az elméleti igazságra. Fontos az elméleti igazság? Hát nagyon is. Tudnélik, azt mondja az ige, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd, igazság. És ott az igazság szó helyén ugyanaz az elméleti igazság áll. De nagyon fontos. Itt az igazságnak egy másik szava szerepel a dikaiosziné, ami a igaz életet jelenti, a megigazult életet jelenti. Itt arra hívja fel az apostol a figyelmet, amire Jézus is számtalanszor felhívta a figyelmet, hogy valójában az elméleti igazság az akkor ér valamit, hogyha ezt a mellpáncélt is fölveszem, azért ott is vannak nemes szervek, amiket védeni kell, és ez akkor él valamit, ez az elméleti igazság, hogyha az életemet áthatja ez az elméleti igazság. Tehát átalakítja az Isten az életemet azon igazságnak a mintájára, amit megismertem. Ugye ezt Krisztus hogy fogalmazta meg, hogy nem azok fognak megigazulni, akik ugye hallgatják az ő beszédeit, hanem akik megcselekszik. Viszont megcselekedni ténylegesen csak egy átalakult jellemmel, egy átalakult élettel, és még úgy is az Isten kegyelmével tudjuk. Lásd Mózest. Akinek tényleg volt egy átalakult jelleme, hirtelen haragú emberből a világ legszelidebb emberévé lett a Biblia tanúbizonsága szerint. Mégis, amikor a Szent Lelket elengedte, akkor elesett. Tehát bármennyire is átalakult a jellemünk, átalakul az életünk, és stabillá csak akkor válik, hogyha per pillanat éppen a Szentlélek befolyása alatt vagyok. Nem győzöm hangsúlyozni, amit Pál Róma 8.14-ben mond, ugye kik az Istennek fiai, akiket a Szentlélek vezérel. Tehát nem csak időnként hat rájuk, és akkor tényleg ez fontos dolog, amikor hat az ember a Szentlélek, akkor olyan öröm tölt el a Szentléleket, még akkor az embert, még akkor is, amikor megfed minket. Mert tudjuk, hogy a fedés a javunkat szolgálja. De az, hogy vezérel, az teljesen más. Az, amikor az életem összes területét rábízom az Istenre, és az övé a vezetés, nem az enyém. Miért meg tudok gondolni egy csomó dolgot logikusan? Vannak tapasztalatai mindenkinek? Van rutinja egy csomó munka elvégzésébe? Persze. De amikor emberekkel kerülök kapcsolatba, én nem látok beléjük. De ő igen. És ő tud engem tanácsolni. Én tanácsolom magamat csak, akkor a legjobb szándék ellenére is nagyon-nagyon tévedhetek. És ekkor van az, amit úgy fogalmaz az írás is, csak nem ilyen póriasan, hanem költőiben, hogy akarom a jót, és sikerül a rossz. Tehát pedig tényleg a jót akartam, csak nem megfelelő módon. Önmagamtól ez nem fog menni, de ezt elmondta már nekünk sok mindenki, most ezt ugye megerősíteném. A következő fegyverzet, felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Ugye hát most gondoljuk el, hogy mondjuk egy kősziklára szeretnénk embereket a viharzó tengerből kimenteni, de hát az meg ott van a tenger közepén mondjuk. Nagyjából én egyébként az emberi történelem. Mintha volna egy nagy kőszikla, ugye az Jézus Krisztus, és mi jó esetben állunk a kősziklán stabilan, és szeretnénk a viharzó tengerből, ugye körülöttünk, mindenféle sodródó embereket kimenteni lehetőleg, és ez a kősziklához közelebb hozni, hogy aztán ő is álljon fel a kősziklára. Ugye ez csak úgy lehet, hogyha mi stabilan állunk ott. Ha mi stabilan állunk az evangélium igazságában. Leginkább ezt fejezi ki az, hogy sarúzzuk fel a lábainkat a békesség evangéliumának készségével. Hogy mi magunk stabilan álljunk meg az evangélium igazságában, nem csak elméletileg, mint ahogy a 14. vers is utal rá, hanem gyakorlatilag is. Hogy engedjük és működjünk együtt az Istennel abban, hogy átformálja a mi jellemünket, lecsiszolja a mi helytelen szokásainkat, rossz jellemtulajdonságaink helyére krisztusi jellemtulajdonságokat építsen ki bennünk. Tulajdonképpen ezt ő tudja egyedül megcselekedni, és azt is, hogy hogyan kell megcselekedni, azt is ő tudja. És most jön egy kulcsfontosságú rész, hogy mindehhez vegyük fel a hitnek pajzsát. Ugye hát a római katona pajzsa az miből állt? Biztos vannak itt olyanok, akik olvasták ezeket itt-ottam ott. Úgy kell elképzelni ezt a római katona, elég nagy volt a római katona pajzsa alapból. Igen. Láttatok filmeket, amikor mondjuk egy római légiót, mondjuk támadás fenyegetett, és ők maguk ellentámadásra nem tudtak válaszolni, mert először az volt, hogy ki kellett védeni a támadást, és felvettek ilyen úgynevezett teknős béka alakzatot. Ugye ott az első sor letette a pajzsát, ami jó magasig ért, és a további sorok pedig felülről fedezték a ő pajzsukkal. És ezeket a pajzsokat azonban csatába időnként, amikor ugye például rohamozni kellett, akkor azért vinni kellett. És ezek akkor tömör fénypajzsok lehettek? Hát egy római katona azért valószínűleg sokkal erősebb volt, mint én, de szerintem nálatok is, nem akarok senkit sem megbántani. Azóta eltelt ugye 2000 év, és általában nem erősödtünk, hanem inkább gyengültünk egy kicsit, vagy lehet, hogy nem is kicsit. De hát egy római katonának is nehéz lett volna mondjuk egy tömör fémpajzsot elvinni, egy akkora méretűt. Ez az a pajzs, az alapvetően fából állt, bevonva bőrrel és egyebekkel, ami valóban képes volt arra, hogy a tüzes nyilakat megoldsa. Tehát, és nem volt olyan nehéz, mint egy tömör fénypajzs, mert tömör fénypajzs is képes volt erre, mert arról mondjuk lepattantak volna. Tehát viszont itt mik ezek a tüzes nyilak? Mit jelképeznek? Azt mondja, hogy amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Mik lehetnek ezek a tüzes nyilak? Ugye a gonosz az nyilván támad mindannyiunkat. Nyilván az a cél, hogy elejtsen minket. Hol támad minket általában? Kísértésekkel támad minket, ezek a tüzes nyilak a kísértések, és általában a leggyengébb pontjainkon támad. Időnként kipróbál más pontokat is, mert az neki külön diadal, ha erősebb pontokon arat győzelmet a kísértéseivel, de általában a leggyengébb pontokon támad. És azt mondja, hogy a hitnek pajzsa az, tehát a hit az, amivel ezeket a támadásokat vissza tudjuk verni. Ő tudnélik pontosan ismeri a gyenge pontjaimat? Meg a tiédet? Persze, mert részben ő felelős azért, hogy ezek létrejöttek. És ki a másik felelős? Én magam. Tehát ugye ő ezeket pontosan ismeri minden egyes embernél. És mivel hogy 6000 éve gyakorolja az ámítást, a hazugságot, a csapdába ejtést, ezért valójában csak hit által, az Istenbe vetett mélységes bizalom által tudom elhárítani ezeket a kísértéseket. Mert csak az Isten az, aki ezeket a kísértéseket hatástalanná tudja tenni az életembe. És erőt és hatalmat tud adni a Szentlélek által ahhoz, hogy nemet mondjak a leggyengébb pontjaimon ható kísértéseknek. Üdvösség sisakját is fölvegyétek. Engedjetek meg egy rövid kis történetet. Üdvösség sisakját. Hát itt most előtt történetben nem az üdvösségről lesz szó nyilván. Nekem még majdnem kezdő tanárkoromban, 96-tól, 91-ben végeztem, mint tanár, 96-tól 2000-ig voltam először osztályfőnök egy csepeli gimnáziumban. Akkor még nem 9-nek mondták a gimnáziumi első osztály, de most egyszerűség kedvéért úgy mondom. Hogy, és volt egy 9-es fiú, aki már 9-es korának a legelején tudta, hogy ő építészmérnök akar lenni. Na most azért mondom, 90-es évek második fele, azért nem voltak sokan ilyenek, akik már gimis elsős korukban tudták, hogy ők mik akarnak lenni, ha kikerülnek a gimnáziumból. Ő pontosan tudta, tehát nem az, hogy nagyjából ez a terület, vagy az a terület, már általában annak is örültünk, már akkor is, hogy mire faktos lett 11-es korára, akkorra derengett legalább a terület, és annak megfelelően választott 10-es kora második fél év elején fakultációt. De ő már 9-be tudta, és miben segítette őt ez vajon? Hogy tudta, hogy mi akar lenni. Célirányos volt, ugye a nehézségek leküzdésében segítette, hiszen akár elég jó feje volt, de szorgalmas is volt. És azért még egy jó fejű, szorgalmas diák előtt is lesznek azért a készülés során nehézségek. Lesz, hogy fáradt lesz, hogy nem ér dolgokat, stb. Rosszul csinál meg dolgokat, kudarcok érik. Ezeknek a leküzdésében nagyba segítette őt az, hogy látta a célt. És ezért a célért hajlandó volt nehézségeket is vállalni. Sokkal inkább, mint azok, akik nem látták a célt. Na most, ha ez így működik a hétköznapi célok esetében, és a hétköznapi életben is, akkor mennyivel inkább így működik a hit életünkben is? Hogy azt mondja, hogy vegyük fel az üdvösség sisakját, hiszen minket is érnek nehézségek, és bizony sokkal inkább el tudunk csüggedni, hogyha nem látom a célt. Szól erről a Biblia is, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ha csak ebben az életben bízunk a Jézus Krisztusban? Igen. Tehát nekünk mindig ott kell, hogy legyen a horizonton az örök élet. Az, ahova az Isten szeretne eljutatni minket. Nem azt mondom, hogy ez legyen az indíték, hiszen a legjobb indíték az ugye az Isten iránti viszontszeretet. Hiszen Pálnak is ez volt az indítéka, hiszen ugye mit fejez ki az? Hát Pált nagyon meghatotta az, hogy Krisztus lehajolt hozzá. Hát mit csinált Pál az élete egy jelentős részébe? Üldözte a keresztényeket, és kérte a Sanhedrint, hogy elfogadó parancsot adjanak neki, hogy fogva viesse őket Damaszkuszból, meg városokból is, a Sanhedrin elé, és nem azért, hogy helyreigazítsák őket, hanem azért, hogy megöljék. És Pál is nem egynek a megölésében részt vett. Tehát elbírjuk képzelni, hogy mennyire mélyen hatott Pálra az, hogy Krisztus akkor ezek után mégis lehajolt hozzá? Igen. Őt ugye az Istennek ez a szeretete az, ami mozgatta mindvégig. És ezért tudta olyan hatásosan képviselni az evangéliumot, mert ő maga személyesen megtapasztalta ezt a saját életében, nem csak elmondták neki, vagy elolvasta a Bibliát. A Bibliából fontos az, de a legfontosabbak a személyes tapasztalatok. Mert ugye a Bibliában leírt hithősök tapasztalata is azért vannak ott, hogy erőt merítsünk, hogy a hitünk sziláduljon ezáltal. Más, amikor elmondja a tapasztalatát, az hasonló erővel bír ránk, sőt sokszor nagyobbal is, mert arra nem mondhatjuk, hogy jó, hát ezek a régi emberek voltak, biztos valamennyire különbek voltak, mint mi, pedig a Biblia pont azt mondja, hogy ugyanolyanok voltak, mint mi. De hát arra időnként tudunk így gondolni, meg hát régen azért más volt, de amikor odaáll elénk valaki, aki ugyanabban a korban él, nem régen, és ugyanolyan nehézségekkel küzd, mint mi, akkor az még nagyobb bátorítás jelent egy ilyen hitbeli tapasztalat. De ez még mindig semmi ahhoz képest, amit a saját legkisebb hitbeli tapasztalatunk jelent. És hát, hogy ilyen tapasztalatokra szert tegyünk, ahhoz tényleg múlhatatlanul szükséges, hogy mindig lássuk magunk előtt a célt. És tényleg saját magunk meggyőződjünk arról, hogy az Isten valóban szeret minket, és nem csak az, hogy ugye tanultuk, hogy szeret. Mert hogy erről meg fogunk egyébként győződni, hogyha teljesen átadjuk magunkat az Istennek. És az utolsó dolog, amiről szólít a fegyvereknél, a lélek kardja, amely nem más, mint az Isten beszéde, ezt itt fel is fejti nekünk ezt a hasonlatot, tulajdonképpen hogyan tudjuk mi az igét használni például a megtévesztő álokoskodások ellen. Ugye Jézus Krisztus erre jó példát mutatott, hiszen a pusztai megkísértéskor ugye Sátán mit idézett neki legtöbbször? Magát a Bibliát. Tehát az igazságnak az igéjét csak ugye vagy úgy, hogy kiemelte a szövegkörnyezetből, vagy úgy, hogy azt a részt, amit ugye hozzá kellett volna tenni, azt nem mondta hozzá. Tehát ugye, és Jézus két alapvető elvet szeretnék itt mindenkinek a szívére helyezni, lehetne sokkal többet is, de két alapvetőt már, ez is nagyon sokat segít. Ugye azt mondta Jézus az egyik válaszában, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik, az Isten minden igéjével. Na most itt a hangsúly a minden igén van. Tudnék, az összes ige nekünk adatott. És az ember mire hajlamos a bűneset óta, kivétel nélkül mindenki, leginkább én, de gondolom ti is, hogy igen, ugye a részigazságuk elfogadására, és ilyenkor meg hogy igazolja magát, a helytelenségeit. És ilyenkor pont milyen igazságokat a Biblia, milyen igazságait fogja kiseprűzni a neki szóló részigazságból. Pont azt, ami őt helyreigazítaná, amire neki leginkább szüksége volna. Általában egy testvéretek helyreigazítiteket, vagy nem testvér, még rosszabb, mondjuk egy munkatársatok, vagy az utcán egy járókelő. Akkor legtöbbször úgy fogadjuk a helyreigazítást, hogy áttöleljük és megköszönjük. Hát legtöbbnyire ugye nem ez szokott az első reakció lenni, pedig igazából ezt kellene tennünk, mert legtöbbnyire ilyenkor az énünk előtérbe kerül, és minimum az a legkevesebb, hogy egy kicsit megsértődünk, mint Péter, amikor maga Jézus Krisztus igazította tökéletesen helyre, és figyelmeztette arra, hogy mi vár rá, mert ő látta azt, hogy mi van Péter szívében, ellentétben Péterrel. akkor a tökéletes helyreigazítása, figyelmeztetése mégis meg tud sértődni, Péter, mennyivel inkább meg tudunk mi esetleg nem tökéletes helyreigazításokra sértődni. Pedig nagyon fontos, hogy minden igével éljünk, mert ha minden igével élünk, akkor nem pontosan azokat fogjuk kiseprűzni a látóterünkből, amelyek éppen arra adattak, hogy helyreigazítsanak engem abban a bizonyos helytelen dologban. Ezért nagyon fontos minden igével élni. Egyébként nézzétek meg, hogy a hamis tanítások, nem véletlenül szólok erről, mert személyesen szembesültem ilyen tanítással a gyülekezetben. Ha most ugye Miskolcon lennék, azt nem kéne elmondanom, részletezni, mert a miskolci tanítók egy részét teljesen elbolindították annak idején. De találkoztam már más gyülekezetünkben is ezzel, és amikor letöltöttem a megfelelő oldalról a könyvet, amit az illető tanítás magyar képviselő le is fordított magyarra, még nem tervezem, hogy 200-nál több oldalt elolvasok, de kivonatosan majd megpróbálom, de már az elején lehetett találni benne ugye hamisságot. És hogy indokolta, de és azt a hamis tanítást, na az a nagyon érdekes, hogy indokolta. Az indoklás mind igei volt. Igei indoklás és ellenvágy bizonságtételek. Csak nagyon érdekesen volt kiválogatva. Azok az igék, amelyek helyre tették volna azt a hamis tanítást, nevezetesen, hogy a Szentlélek az nem személy, hanem Isten belső lénye, azokat az igéket persze nem idézte. Azokat az ellenvágy bizonságtételeket se idézte, amelyek egyértelműen helyre tették volna a tévedését. Ezért kell minden igével élnünk. Mert ha megengedjük magunknak, hogy, és ennél sokkal rafináltabb hamis tanítások lesznek, ha megengedjük magunknak, hogy nem élünk minden igével, akkor mi is elesünk majd ilyen hamis tanítások következtébe, és nem csak mi, hanem még azok is, akik hallgatnak ránk. Ugye ott meg a bérelbeli lelkület fontossága. És egy másik dolog, amit kiemelnék. Amikor Jézusnak azt mondta a kísértő, hogy ő nyugodtan, most megint prózaian fogalmazva, leugorhat a templom tornyáról, mert majd ugye megvan írva, hogy, akkor Jézus kiigazította a kísértőt, és elmondta az ige szakasz helyes ige magyarázatát? Nem. Megtehette volna? Persze. Hanem mit mondott? Viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. És nagyon fontos, a minden igével élés mellett a viszont megvan írva elv. Nagyon sokszor a hamis tanítások olyan rafináltak tudnak lenni, hogy a direkt cáfolat nem biztos, hogy célra vezető. Viszont ha talál az ember egy ilyen viszont megvan írva igét, amely helyre teszi nem az ő gondolatmenete alapján a tanítást, akkor kész, és már le is lepleződött a dolog. Tehát ezt a két elvet nagyon szeretném mindenki szívére helyezni. És végső soron pedig gyakorlatilag ugye két dolgot szeretnék mindenki szívére helyezni. Az egyik dolog az, hogy a Szentlélek befolyása, bennünk lakozása és vezérlése nélkül egy pillanatig nem vagyunk biztonságban. Mindig gondoljatok a kisöpölt ház példázatára. Szoktam mondani, hogyha én fele olyan buzgó lennék, vagy más is, de mondjuk mondjam egyes számban, nehogy valaki megsértődjön. Fele olyan buzgó lennék, mint Sátán. De a jóba, akkor már sokkal előrébb tartanánk. És ha mindenki így járná, sokkal előrébb tartana teljes. De ennek a buzgóságnak mi kell, hogy az alapja legyen? Hogy szüntelen a Szentlélek vezéreljen. Mert enélkül ezeket a nagyon jó fegyvereket is csak rosszra fogom használni. Az Isten igéjét is úgy fogom használni, mint a farizeusok. Hogy kizárom az Isten igazságával azokat, akiket az Isten meg vonzani szeretne. És milyen érdekes, Jézushoz oda mentek, nem? A legbűnösebbek is. Hát mert olyan lelkülettel használta az Isten igéjét. Pedig ő sem mondta nekik, hogy jó úton jártok. És a másik, amit a szívetekre szeretnék helyezni, hogy valóban minden napon használjuk ezeket a lelki fegyvereket, és éljünk vele. Mert olyan ellenséggel van dolgunk, aki nem ember, és ezen fegyverek nélkül teljesen esélytelenek vagyunk. Viszont a legnagyobb fegyver az maga a Szentlélek, már elnézést, hogy így fogalmazok, hiszen még maga Pál is azt mondta, hogy imádkozzanak a hívők ő érte is, hogy úgy tudja szólni az Isten igéit, ahogy neki szólni kell. És nekünk is ez a legnagyobb szükségünk. Mert higgyétek el, bármelyik őtök ezerszer, tízezerszer többet tud az utca emberénél. Nem ezen múlik, hanem azon múlik, hogy úgy tudjon szólni, ahogy nem szólt még ember. Neki tudjon úgy szólni. Ámen. Mennyei édesatyánk, teremtő Istenünk! Hálás szívvel köszönjük néked, hogy te meghoztad azt a kimondhatatlan áldozatot, amelynek hátterén te megígérhetted nekünk, hogy adod a te jó lelkedet, mint legfőbb tanácsadót, vigasztalót, erősítőt, bátorítót és vezetőt, az igazságnak és engedelmességnek lelkét. Kérünk téged arra, hogy ennek a szükségét legalább annyira érezzük át, miként Pál apostol is átérezte olyannyira, hogy a gyülekezetet is kérte, hogy imádkozzanak érte. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy olyan legyen az ima az életünkben, mint a lélegzetvétel, mint hogy valóságban a hívő ember lélegzetvétele az imádság. És azt a kegyelmet is add meg nekünk, hogy megtanuljuk értékelni a Szentlélek bennünk lakozását, megtanuljuk értékelni és vágyni azt, amit az Isten bennünk meg tud cselekedni általa. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy ezekkel a megismert fegyverekkel éljünk minden nap, és a te lelkületed töltsön be minket, a mentő szándékú lelkület, hogy helyesen tudjunk élni ezekkel a fegyverekkel. Kérünk téged arra a világ világosságát, hogy ízdítsd fel bennünk az első szeretetnek a tüzét, hogy vajha újra olyan lenne az életünk, hogy keressük és kutassuk az Isten igazságát, és csak az érdekelne minket elsősorban is, meg másodsorban is, hogy mi az, és hogyan tölthetnénk be azt. Munkáld ezt mi bennünk, és munkáld bennünk azt is, hogy minden kérdést lelkiismertesen kutassunk, vizsgáljunk végig a Bibliából, és ne sajnáljuk a fáradtságot arra, hogy személyes meggyőződésre jussunk. És köszönjük, hogy mindezeket leírtad nekünk, és vezetül adod nekünk ezeket az igéket a hétköznapokban is. Áldott legyen a te neved, hogy meghallgatod könyörgésünket, és még felül is teljesíted azt. Ámen.